Szamárpad. A magyar emigráció műsora a Tilos Rádión.
Sziasztok, ez itt a Szamárpad. Mai vendégünk pedig Kis Tibor Noé, a Jelenkor felelősszerkesztője vagy, illetve tördelő szerkesztő.
A Jelenkor online felelősszerkesztője, és az a printben, a folyóiratban ott csak tördelő.
Három kötetes író, ha jól látom, akkor most jelent meg a harmadik köteted, novellás kötetek is vannak. Szociológiát végeztél, és hát úgy találtad meg utána magadnak az írói pályát, valamint voltál a focitip.hu szerkesztője is, ha jól láttam.
Voltam, az is voltam, sok minden voltam.
Ez nem ilyen, nem az ilyen eletek, mert viccesnek talán, de nem, mert a foci egyébként ezt akartam kérdezni, hogy ugye nagyon sok ilyen irodalommal foglalkozó ember, de más embereknek is persze nagyon fontos, például Eszterházy Péter ugye rengeteget írt futballról, akkor Kukorelli Endre. Mondjuk te még nem írtál futballról, azt hiszem, ilyen szép irodalomban, ha jól tudom, de majd lehet, hogy fogsz. Majd meglátjuk.
Nem, hogy az fogok. Az Inkognitóban volt azért focis. Voltak foci, úgy indul az egész, egy foci meccs nézés.
Aha, az öltöző.
Aztán pont a Gera valakinek gólt, ő már elfelejtettem, hogy kinek, a Fulham valami meccset játszott. Tehát abban van foci elég sokszor. Tudnod kellene be már csak egy jelenetben, és ebben a mostani mondik regényben, mert ezek regények, a novellás kötetek, amiket említettel, azok ilyen antológiák, tehát az más, én regényeket, tehát három regényem van. Szóval, hogy ebben egy-két helyen van megemlítve, de igazából teljesen lényegtelen. Nem is tervé. A focis újságírást azt csináltam, vagy 10 évig, és nekem most van egy saját ilyen Facebook oldalam 350 követővel, ott időnként odaszúrok valamit az olasz fociról, vagy a magyarról, ha olyan kedvem van, és akkor kapok rá 20 lájkot, de előtte írtam 8 éven át napi nem tudom hány cikket, úgyhogy a fociból egy darabig most nekem elég volt így.
Ifiben első csapatban fociztál, Ferencvárosban?
Ifi kettőbe hagytam abba, tehát 17 abban, akkor ott hagytam az egészet.
Az azért elég jó. Én mondjuk én is focisztam, úgyhogy azt tudom, hogy ez így mit jelent már olyan szempontból, hogy én amatőrként focisztam, de focisztunk sportiskolásokkal, néha összekerültünk velük, meg olyanokkal, akik igazolt focisták voltak Serdülőben és Ifiben, és én egy jó fizikú gyerek voltam egyébként, meg azt gondoltam, hogy tudok focizni, azt gondoltam, tudok magamról, hogy tudok focizni, de amikor azokkal fociztunk, az ég és föld volt, tudod. Eleve úgy kezdődött, hogy a 16-osnál így felvettem az emberemet egy beadásnál, még sehol nem volt a labda, ott nem is sípolt a bíró, és a gyerek egy akkorát rátaposott a lábamra stoplis cipővel, így ránéztem, hogy ez mi? Tudod.
Nekem az íróválogató voltak ilyen élményei, mikor elmentünk ugye ilyen, a Kukorelli mindig azt erőltető nagypályás meccsek, mert az a foci, én mindig mondom, hogy hülyeség, oda csüd 16 embert, aki évente egyszer játszik együtt, és van köztük 20 éves, meg 60 éves, és akkor játszunk egy nagypályás meccset a megye 2-es csapattal, ami ugye úgy hangzik, hogy végülis csak egy megye 2-es csapat, de akkor kimegyek a pályára, én vagyok a középhátvéd, mellettem itt van egy másik középhátvéd, aki ugyancsak 40 éves, mint én, és a megyeketes csapatban följön két 18 éves, és kap egy labdát, értem, és megtolj mellettem, és megfordulok, addigra már 20 méterre lefutott, érted? Tehát én már 43 éves voltam, vagy 42 éves voltam, amikor a másik volt, ezt felük, érted? Hát futnak, mint a nyúl, szóval igazából tudom, miről beszélsz, és ez ilyen öngyilkosság. Amikor ilyen kispályán játszunk, akkor már minden oké, mert akkor a kispályán az, hogy az ember már nem tud együtt futni, vagy mit tudom én, ott azért lehet ezt kompenzálni, de mikor egy pályás meccse, Bandi a jobb hátvéd, és akkor persze, hogy lefutja, akárki lefutja, ő már tényleg nagyon jól focizik, de hát nagy pályára már nem. De kis pályán, ott szerintem még, ahogy a Bandi is nagyon jó, meg hát a többiek is, a fiatalabbak, ott azért szoktunk jók lenni.
Aha, azt nem tudtam, hogy fociztok.
Azt a helyszínt és azt a pályát kell megtalálni, hogy nyerni tudsz, és akkor oda kell elmenni játszani. Igen.
Egyébként, hát mostanában már úgy nem. Én például nagyon szerettem a focit, nem magyart is néztem, de külföldi focit ugye sokkal többet, mert az minőségibb volt. De engem most már az se nagyon érdekel, megmondom őszintén, mert Valahogy nem tudom, annyira ilyen kereskedelmi lett a játék, meg annyira úgy érzem, hogy az elemei is annyira ilyen repetitívek
igen.
Sokszor.
Abszolút igazad van.
Egy ideig nagyon élveztem.
Igen.
Én amíg el nem kezdtem látni.
2016-os EB után, ugye ott egész jók voltunk mi magyarok, és akkor írtam utáni, gondolkodtam sokat rajta, hogy mi nem tetszett. Mert igazából semmi nem tetszett. Mm. És azon gondolkodtam, hogy gyakorlatilag kimentek a pályára ezek a csapatok, ugye akkor már 24 volt, és így le, a magyaroknak az ember, ugye, magyarok jól játszottak, szurkoltunk, azt most vegyük ki a dologból, tehát az egy más élmény. De hogy most csak a fociról beszélek, ott kint volt 24 csapat, és ezen kívül mindenki ugyanazt a focit játszotta, ugyanazt a gyakorlatilag, majdhogy nem ugyanazt a játékot, ugyanazokat a játékelemeket, csak az volt a különbség, hogy melyikben voltak jobb futballisták egy kicsit.
Mm-hmm. Igen.
Utána belegondoltam, akkor azt láttam, hogy most, hogyha csak a kelet-európai fociról beszélünk, ott volt egy román csapat, amelyik úgy esett ki, hogy valami szégyen teljesen. Az albánok verték meg őket az utolsó csoportmeccsen. Ott volt egy cseh csapat, ott voltak ugye a horvátok, ott voltak a nem tudom kik, mondhatnám sorba csapatokat, legalább 6 kelet-európai csapat kim volt, vagy kelet-közép-európai, és nem tudsz mondani egy játékost, akire azt mondod, hogy emlékszel rá. Ez egy teljes kivétel, de mondjuk a cseh fociba most 10 évvel ezelőtt még olyan nevek voltak ott, egyéni nagy egyéniségek, a Nedvedtől a nem tudom kit mondjak, mondhatnám korábban a Bejbült, a Barost, a Kollert, 15 játékos mondhatnék, a románnál onnan indulunk, hogy Hadzsi, meg az egész generáció 94-ből, és aztán még mondhatnám a Mutuféle csapatot, és azóta semmi nincs. És az összes kelet-európai országból egyszerűen eltűntek az oroszokat is mondhatom, ugye ott volt Árslavin, az még az Arzenálban játszott, mert egy akkor tehetség volt. És eltelt azóta 10-12 év, és szerintem ez a teljes ilyen egyenfejlesztés, hogy ilyen egyforma legyen minden, amiről te beszélsz, ez a repetitív dolog, nem értek hozzá, csak ezt látom, így képzelem, egyszerűen kiöli az egyéniségeket azokból a legfőképp ebből a kelet-európai, közép-európai, de már az oroszoknál nincsenek tottik, hanem ilyen nagyon jó labdarúgók vannak, és ez a repetitivitás, ez ebből is fakad, hogy egyszerűen nem jutnak el arra a szintre az ilyen igazi ösztönös zsenik, mondjuk, mint akik korábban mondjuk akár 15 éve még végig tudtak menni egy ranglétrán.
Amit említettem már Budapest töredékben, van egy ilyen mondatod, azt mondtad, hogy a szociológia előadásokon gyakran előkerült egy mondat, amit Szelényi Ivánnak tulajdonítanak, aki az egyik leghíresebb magyar szociológus volt, hogy Magyarország olyan, mint ahol 1947-ben elhúztak egy függönyt, majd ugyanezt a függönyt 89-ben visszahúzták, és ami mögötte volt, az ugyanaz. Hogy nekem ez így nagyon tetszett, és így elkezdtem még gondolkozni ezen, hogy vajon mit jelenthet ez. Én próbáltam így belegondolni ilyen dolgokat. És akkor hát, hogy így nem változott semmi a háború óta a társadalomban, vagy nem modernizálódott, nem fejlődtünk, a viszonyaink nem fejlődtünk. Még utána van egy ilyen konklúziót, hogy aggodalom, bizalmatlanság és ingerültségben élünk egymás mellett.
Ez a múlt, a szomorú múlt, de már a fényes jövőben élünk, ugye? Nem, szerintem nem, tehát ezt ugye Szelény nyilván mondta, és én most csak értelmezem, vagyis nem én találtam ezt ki. Azért az nem úgy kell érteni, hogy nem volt fejlődés, mert mondjuk egészen konkrétan én ugye azt hallgattam végig a 80-as években a szüleimtől, meg a nagyszüleimtől, hogy mekkora dolog volt az, hogy ők kaptak egy panellakást 82-ben a 9. kerületben. És ott először laktak úgy az én szüleim, hogy nem kellett ugye, mit tudom én, ilyen fürdőhengerre melegíteni a vizet, meg ilyen teljesen, tehát hogy egy ilyen összkomfortos életet tudtak élni. Ez nekik a nem tudom, 30, nem 30, bocsánat, hát 28-29 éves korukra jött el ez az idő, ugye. És akkor ugye most ez persze, hogy a fejlődés, hogy nézel a fejlődés, tehát fejlődés volt, főleg ilyen anyagi fejlődés, vagy legalábbis egy anyagi ilyen, hát egy lehetőség ennek a egy lehetőség az anyagi fejlődésre, de ami emögött van ugye ez a mentalitás, meg az egész kultúra, tehát most a kultúra, nem a magas kultúrát értem, hanem a mindennapok világ, mindennapok életvilágát, abban szerintem nagyon megállt az idő egy kicsit, és azt hiszem, hogy azért is, mert nyilván én abban hiszek, hogy attól fejlődik, az ember is attól fejlődik, meg egy társadalom is az ember analógiájára attól fejlődik, hogyha folyamatosan kommunikál és vitában áll egymással, és újra egymásnak feszülnek a vélemények, vitatkozunk, döntünk valahogy, valakinek igaza volt ebbe, a másiknak lehet, hogy abban van igaza, és egy ilyen organikus módon megyünk előre a diskurzus által. És a kommunizmus gyakorlatilag arról szólt, hogy nem volt diskurzus, hanem mindenki kussolt. Mm-hmm. Mennyi volt? Mit 47? Ha 47-től számítom, ugye 42 évig volt kommunizmus, hát két generáció gyakorlatilag, és az egész ország az abban szocializálódott folyamatosan, hogy nincs diskurzus, hogy nem lehet nyíltan beszélni, és ezt én ma látom, fölfele látom, hogy hogyan vállalnak az én szüleim akár, vagy az én fölöttem egy generációval idősebb, 60 év körüli emberek, hogyan nem vállalnak konfliktusokat, hogyan vannak sok szempontból, pszichológiai értelemben sokszor úgy érzem, hogy egy ilyen 14 éves gyerek szintjén, mert egyszerűen nem tanulták meg azokat a nem tanultak meg egy csomó olyan készséget esetleg, ami egy mai fiatalnak már teljesen természetes, és ugyanígy látom a saját lemaradásomat ilyen szempontból a mai fiatalokhoz, hogy mennyivel ösztönösebben nyitottak, és mennyivel ösztönösebben ilyen, hogy is mondjam, ilyen bátrabbak akár, mint a mi generációnk. Én a 80-as évben nőttem fel, akkor voltam gyerek, 70-ben születtem, tehát valószínűleg ez a generáció, még az enyém, ebben még ez nagyon-nagyon benne van ennek az egésznek az emléke, és teljesen ilyen, nem is az emléke, hanem ennek a nem szabad világnak egy ilyen nagyon-nagyon rejtett ilyen neurózisa. És ezt akár mikor elmegyek külföldre, voltam most Ausztriában egy hónapos ösztöndíjon, és ott volt pár külföldi, és azonnal egy ukrán meg egy lengyel lányjal fél óra után, mint hogyha 20 éve ismertem volna őket, azért, mert és erről beszéltünk is, hogy ezt rögtön megismertük egymásban, és rögtön láttuk ezt a fajta ilyen posztkommunista neurózist, ami szerintem a mi generációban még benne van, és ami másképpen van benne az én fölöttem, nálunk idősebb generációkban, és szerintem már nincs benne azokban, akik most. Nekik van, meg ők se tökéletesek, meg mi se vagyunk, tehát ez nem arról szól, hogy ki jobb, meg ki rosszabb a másiknál, hanem hogy egy kicsit ez benne van. De hogy visszatérjek a kérdésre, ugye Szelényiről, én ebben látom a fő problémát, hogy amikor nem lehet megbeszélni a dolgokat, és nem lehet kibeszélni a dolgokat, és nem lehet őszintén beszélni a dolgokról, hanem folyton hazudni kell, meg a nem tudom, mit kell nézni, az, hogy kinek milyen rangja van, meg mit mondhatsz, meg mit nem mondhatsz, akkor az egész társadalom így be fog merevedni, nem történik benne semmi. És amikor ez így eltűnik, akkor ott fognak állni az emberek a saját ilyen, megrögzöttségeikkel, mert nem tették próbára, hogy mit gondolnak, mert nem kellett, meg nem lehetett, és akkor mondják, és senki nem értek a másikat. És ez történt szerintem kb.
Nincs vita, az biztos, hogy ez megint így kiveszett sajnos, de mondjuk ez ilyen tudatos törekvés is a politika részéről, ugye, hogy nem nincsen, ugye évek óta nincs miniszterelnök jelölti vita például. A politikusok nem ülnek le egymással vitatkozni, akkor a parlamentben, ami zajlik, az se vita, csak ilyen egymás mellett elbeszélés, üvöltözés. Mondjuk így a mindennapi szinten, így emberek között, szerintem ott is azt érzem, hogy ilyen, ha van is vita, nagyon hamar eldurvult. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor az Inkognito az első 2010-ből, aztán az Aludnot kellene 2014-ben, és ha jól tudom, mind a kettőt lefordították idegen nyelvekre is, és külföldön is megjelent. Azt néztem, hogy német, lengyel, szlovén, szlovák?
Szlovén és cseh.
És cseh. Figyelted a eladási, biztos figyelte az eladási példányszámokat, hogy ezek hogy mentek külföldön? Ezek a...
Hát szerintem ezeket külföldön nagyon nem, nekem erről nem számolnak be. Uh-huh. De azért nem hiszem, hogy a szép irodalmi könyveknek mondjuk nem vagyok egy nádas, tehát nem vagy egy krasznohorkai.
Az német az érdekes lenne, mert főleg az inkább.
De azt Ausztriába adták ki egyébként, aha. De ez semmit, mert attól még az egy jó kiadó, az a Nissen Verlag, amelyik magyar szerzőket ad ki. Most már nem adott, azt hiszem tavaly nem adott ki, mert valahogy nem, de régebben egy évi egy-két könyvet adtak ki, szép irányomat. igazából én az eladásokat nem követem. Itt olyan eladásokról lehet beszélni, szerintem legyünk őszinték, amiket így, hogy mondjam, tehát nem több ezer könyvet vesznek meg egy ilyen regény. Itt kezdődik a problémák. Tehát, hogyha mondjuk egy cseh kiadó vagyok, és magyar szerző, aki lehet, hogy Magyarországon hiper-szuper sikeres, de a könyve mondjuk 600 oldal. Akkor ki kell számolnom azt, hogy 600 oldalt mennyibe fog kerülni kinyomtatni, mennyibe fog kerülni lefordítatni, és ott tartunk, hogy hát, úgyhogy ilyen szavamból mondjuk egy szerencsés vagyok, mert az én könyvem eddig megjelent, az lényegében kis segény, tehát 150 oldalas könyvek. Tehát ezeket mondjuk könnyen át lehet vinni egy ilyen. Tehát, hogyha megkérdezenek, hogy hogyan lehet könyveket kiadni külföldön, akkor az első tanácsom az, hogy legyen jó, rövid. De indul az egész.
Ez az inkognitó témája ugye a te transzneműséged részben, illetve az ezzel kapcsolatos bonyodalmak, meg úgy általában ennek az életnek a nehézségei, hogy ez külföldön szerinted például Lengyelországban én sokkal nyitottabbnak érzem erre a lengyel társadalmat, vagy nem tudom, egy ilyen témára befogadni, vagy Németországban pláne mondjuk, mint Magyarországon. Lehet, hogy Magyarországon volt ezzel ilyen gondod egyébként szerinted, hogy mondjuk a terjesztésben, vagy a kiadásban, hogy nem nehéz volt mondjuk kiadót találni, vagy ilyesmi erre?
Hát nézd, most olyan kérdést teszel fel, amit 500 féleképpen meg lehetne közelíteni, mert annyira sok mindent egyszerre behúz. Én azt szeretném mondjuk gondolni, és ebben hiszek egyébként, hogy az Inkognitó az egy jó könyv, és nem azért jó könyv, mert a transzneműségről szól, meg egy ilyen nem tudom miről, hanem mert jó könyv.
Aha.
És amikor én megírtam, akkor természetesen a saját élményeimből indultam ki, azokról szóltam benne, vagy azokat kezdtem így megszerkezgetni egy könyvé, amit én átéltem mondjuk kisgyerekkoromtól, kb. Egy olyan 26 éves koromig hozzárul a története annak a könyvnek. Tehát ez egy nagyon régi történet ilyen szempontból, de az volt a célom végig, hogy ez egy olyan könyv legyen, ami ezen túl, hogy erről beszél, ezen túl is beszél valamiről. És megjelent utána kb. Rögtön aznap a könyvbemutatómon, az Alexandra kiadó adta egyébként ki, nek a kiadója, és engem kimondottan úgy vittek oda, mert hogy egy barátomnak a felesége, a Havasréti Jóska barátom felesége, Gyurice Eszter, akkor az Alexandernak volt a vezetője, a kiadói részlegnek, tehát ő volt a kiadó főszerkesztője, és a Jóska mondta neki, hogy ez egy tök jó regény, elolvasták, és azt mondták, hogy ők akkor ezt szeretnék kiadni. Ezzel nem. És az a vicces az egészben, emlékszem rá, amikor a Matyi Dezsővel egyszer beszéltem telefonon, ez még a 2010 mondjuk, és 2009, és így beszélünk, és így egyszer csak azt mondtam neki, hogy ne haragudj, Dezső, csak egy kérdés, kerülgetek egy kérdést magamba, de hogy mondjuk abba belegondoltál-e, hogy ugye jön ez a könyv, és akkor esetleg lesz egy bemutató, és esetleg oda megyek mondjuk, mit tudom én, szoknyába, tegyük föl kisminkelve. Most akkor ez... Én komolyan, és akkor így tudom, amiről te beszélsz, hogy az ember milyen Magyarországon, hogy akkor így mindig, hát persze, hogy fér. És akkor így azt mondta a Dezső, nagyon megdöbbentem, én is, meg ő is, hogy ezt bele se gondolt, basszus, hogy ez milyen kérdés tényleg. Hogy ez a kérdés fölmerül, ugye. És ez egy pontja volt a beszélgetésnek, hogy így mind a ketten az arról voltunk, hogy most akkor mi a folytatjuk ezt a beszélgetést, ugye. Mert úgy, hogy ő nyilván leszarta, mert hát ott van a könyv, ebbe ez jelent meg. És akkor szembesült az, hogy egy ilyen kérdés, miközben ott van egy könyv. És akkor, hogy húha, most belekavarodtam, mert ezt a sztorit még sosem meséltem el, de most vissza akarnék térni, amiről az előbb beszél. Igen, és amikor volt a könyvbemutatóm, akkor az Alexandrás nő, aki a marketinges, Justiner Brigitta marketinges az Alexandrának, ő a bemutató után odajött hozzám, és azt mondta, hogy neki, hogy olvasta a regényt, és neki ez nagyon tetszik, mégpedig azért, mert neki van egy saját története ezzel a saját életében valami, ami nem a transzneműség, de teljesen más dolog, de mégis testtel kapcsolatos, és az annak a megélésével kapcsolatos, és hogy neki ez teljesen betalált az egész. Tehát, hogy akkor éreztem, hogy először igazán, hogy milyen jó, hogy megírtam, milyen jó, hogy megcsináltam, sok szempontból is jó, de hogy például azért is jó, mert egy olyan ember, akinek semmi köze ez az egész transz témához, azt mondja, hogy neki ez ütött. És mondjuk ez szerintem ettől jó a könyv, Mert hogyha írok egy követ, amit csak a transzok értenek meg, hát annak aztán semmi értelme nem lenne.
Na én is ugyanúgy például elégedetlen voltam nagyon sokáig így a testemben, vagy így a külsőmben, ahogy kinézek, sőt most is, ugye, hogy mit tudom, egy kopasz vagyok, akkor régen, mit tudom, nem voltam elég izmos, sőt, mindig barna bőrű szerettem volna lenni, és fekete hajú. Sőt, most sem mondhatnám, hogy megszoktam ezt, hogy én meg így nézek ki. Azért ez egy kurva bátor dolog, amit te csinálsz. Én kevés ilyen bátor emberrel találkoztam még, tehát, beszéltem még, aki ezt így felvállalja.
Hát mit? Magát?
Ja.
Hát szerintem ebben nekem a családom segített, a barátaim és az írás. Ez a három dolog. Most már nem ezzel foglalkozom. Most már az írás az már nekem önmagában egy külön dolog, az már mindenen segít, az már rajtam segít, mindegy, hogy mi vagyok. És annyira fontos részemmé vált, és annyira másképp is állok hozzá, mint amikor elkezdtem az inkognitót, amikor elkezdtem, akkor lényegében nem tudtam, mi vagyok és mit akarok. Fogalmam nem volt. Csak azt akartam, hogy így ne hűljek meg. Mm. Ki magam, mint ahogy egyébként a transzoknak az egész, hogy is mondjam, az ilyen emberi populáción belül a leginkább ilyen öngyilkosságra veszélyeztetett kisebbségi csoport ez a transz. Ma gondolkodtam ezen, tök érdekes. Eszembe jutott, hogy van még egy ilyen csoport, a rezervátumokban élő indiánok. És néztem egyszer egy ilyen dokumentumfilmet, valami BBC-s dokumentumfilmet Kanadában. És utána olvastam, mert ott olyan dolgokat mondtak, amit így elsőre nem hittem el. És kiderült, hogy ott tényleg voltak olyanok, hogy ilyen, mit tudom én, pár ezer fős városkában, egy este alatt három. Tehát, hogy sokszor szükségalapotot kellett kihirdetni, mert egyszerűen olyan szinten egyszerűen megölték magukat a fiatalok. Gondoltam bele abba, hogy itt valójában ez nagyon érdekes, hogy mind a kettő valami olyasmire mutat, amiről nem nagyon szoktak beszélni, ez az ilyen valamin kívüliség. Tehát, hogy avval szembesülsz, hogy vagy egy ilyen testbe, ami nem feltétlenül egyezik azzal, amit érzel, és ezt nem tudod elfelejteni, nem tudod elűzni, nem tudod magadból kipurgálni, mert ott fog örökké maradni. Bizonyos esetekben ott marad, más esetekben nem, de mondjuk ott marad, és van egy idegenséged, van egy ilyen tehetetlenség, és valószínűleg ez a fajta ilyen, amikor azzal szembesül egy 17 éves kamasz, nem tudom én hol, egy rezervátum, hogy valószínűleg ott fog élni örökké azzal a 200 emberrel, vagy nem tudom. Tehát, hogy van valami társadalmon kívüliség ebben az egészben. Én azért nem értek el ezzel az egész LMBTQ, meg Pride ideológiával, meg ezzel az egész valamilyen vonalak mentén ez halad, mert szerintem az nem az a kulcskérdés. Egyszerűen én onnantól kezdve nem értek egyet vele, hogy egy LMBTQ ember soha nem lesz ugyanolyan egyenlő jogú társadalomban, meg úgy nem lesznek ugyan a lehetőségei soha, mint egy hetero többségi embernek. Egyszerűen ez nem lesz. Egy transz nő soha nem lesz olyan, ha átoperáltatja magát nővé, mint egy született nő. Ebben is biztos vagyok. Soha nem lesz olyan. Ezt akarják eltüntetni, ezeket a tényállításokat, és azt gondolja egy csomó ember, hogy ezt el lehet tüntetni. És ez próbálja a többi embert, aki azt mondja, hogy nem lehet eltüntetni, és szerintem se lehet eltüntetni, ami nem azt jelenti, hogy nincs joguk hozzá, meg nincs joguk ehhez, meg nincs joguk ahhoz. Egyszerűen itt megint ezt mondom, amiről beszéltem annak kapcsán, hogy ez a posztkommunista neurózis, meg ez az idegenségérzés, hogy egyszerűen ez az identitás az azzal jár, hogy szarabb. És ezt kell megszokni, és ezen belül kell úgy élni, és ezen belül kell megtalálni mindent úgy, hogy mégis teljes értékű életet tudjál valamennyire élni. És azért persze harcolni kell, ezt nem mondom, de azt szerintem lenni jobb hangosítani az emberekkel, hogy ugyanolyan jó lesz neked is, majd hogyha téged a társadalom el fog fogadni. Mert ez nem így.
Sőt, én büszke vagyok sokszor arra, hogy ilyen kisebbségre tartozónak gondolom magam. Mit tudom, ilyen bizonyos ilyen értékeim alapján. Szóval nem is olyan nagy baj.
Ez a többség is egy olyan furcsa dolog, mert ugye, ahogy egy barátommal beszélgettünk erről, úgy fogalmazott, hogy ez egy megképzett többség. Tehát, hogy ez egy ilyen virtuális többség, ami mondjuk egy transzneműhöz képest többség, vagy egy nőhöz képest a férfi, ezek virtuális többségek, mert egyébként valahol ezek a mindannyian valami miatt egy kisebbségi csoporthoz fogunk tartozni. Esetleg. Életvitelem, meg a munkám, meg a presztízsem alapján egy tök magas kaszba tartozom. más szempontból a legalján vagyok. Tehát, hogy ez olyan, egy pont egy barátommal beszélgettem, teljesen ledöbbentem azon, hogy azt mondta nekem egy bizonyos ponton, hogy én most miről beszélek, hogy én egy ünnepelt író vagyok. Mondom, te barom, ha én nem megyek a vásárcsalódba, akkor én nem egy ünnepelt író vagyok, hanem én egy transz vagyok, bazd meg ott, akiben bárki beleköthet. És mindig ezt mondtam ugyancsak LMBTQ témában, hogy nekem nem mondja senki azt, hogy egy budapesti vagy budai baromi gazdag családból származó meleg pasinak nincsen százszor több lehetőség az érvényesülésre, mint egy ózdi hetero fehér férfinek.
Engem tökre izgatna egyébként, mert én ezt tudod, volt ez a nagy felháborodás itt, hogy a gender, meg a gender, meg hogy ezt oktatják az egyetemen, ugye mi a...
Hát most már nem.
Én gondolkoztam, hogy ezt tudja egyáltalán valaki? Tudod, hogy mit oktatnak ezeken? Tisztában vannak ezzel? Szerintem én sem vagyok vele tisztában, az, mert aki viszonylag egy tájékozott embernek gondolom magam, de a legtöbb ember meg szerintem fogalma nincs értett, hogy mi a fasz ez egy ilyen tantárgy mit akar.
Hát én tanultam még az iskolában Women Studies-nél, és egyébként jellemző Women Studies-ból lett Gender Studies. Ez érdekes, ezt hogy mondjam el, mert ezt, ha már a gender szóba került, ezt elmondhatom. Nem tudom, hogy az Aludnot Kerenlét, hogyha olvastátok, ugye, tök érdekes, hogy nagyon-nagyon sok időnek el kellett tennie ahhoz, hogy valaki fölhozza a gender szempontot abba a könyvbe, de abból a szempontból, ami szerintem tök fontos volt, amikor írtam, vagy nekem ez benne volt a fejemben végig, nem ezt írtam meg, de hogy bennem volt, hogy ugye ez a rendszer, az a férfi generáció, vagy azok a férfiak, akik vidéken éltek, és a rendszerváltáskor ez az egész államszocialista rendszer, ez így kihúzza alóluk a talajt. Tehát, hogy megszűnt a munkahelyük, stb. És ez ennek az ilyen, ez kb. Pont az apám generációja, ez a 60-as, 76, most a 70 éves emberek, akkor voltak mondjuk 30-40 évesek, és hogy ez az egész könyv, ez valójában egy ilyen férfi értelemben gender regény. A férfi, és amiről beszéltünk korábban, a nem kimondható dolgok, hogy a férfieket arra nevelték, engem is arra neveltek, hogy nem, gyakorlatilag az, hogy nem beszélsz az érzéseidről, mindig erősnek kell lenni ezek a dolgok, és nyilvánvalóan, amikor jött egy ilyen társadalmi bizonyos értelemben kataklizma, a rendszerváltás, akkor ezek a férfiak, ezek szerintem tök eszköztelenek maradtak, és ilyen értelemben ők igazán ilyen, ezek az úgynevezett rendszerváltás vesztesei. Tehát, hogyha nagyon bele akarok erőltetni egy gender szempontot az Aludnot Kerenlétben, akkor ez alattul benne van szerintem. Ez nagyon fontos. És ez csak egy adalék, ami szerintem engem az elmúlt évben ez a statisztikai adat döbbentett meg a legjobban. Ezt talán 2 éve olvastam, és egyszerűen máig nem tudom feldolgozni, hogy Magyarországon hány év a különbség a férfiak átlag életkorában, ha egyetemet végzett férfiról, vagy hogyha szakmunkás férfiról beszélünk. 16 év. Ez sehol Európában nem ilyen magas, és szerintem iszonyatos, rémisztő. Meg amit most az Aludnot Kerenlét kapcsán mondtam, hogy mi az, hogy a férfiak minden magukba folytanak, most egy hülye példa, nem mennek el orvoshoz, és mire elmennek?
Akinek gyereke van, az nagyon sok szeretetet ad is, meg kap is ugye a gyerekétől, hogy nekem például a gyűlölet így sokkal megengedőbb vagyok azért, meg azt nem, nincs is idő, miért foglalkoztat valakit az tényleg, hogy más emberek, akiket ő nem is ismer, hogy kibe szerelmesek, meg kivel fekszenek le, annyira furcsa ez nekem, hihetetlen.
Hát ebből is látszik, hogy itt nem akarok megint anti-pride propagandát nyomni, de ez nem a felvilágosító kampányok kevésbé segítenek. Szerintem a személyes tapasztalatok segítenek azoknak, akik mondjuk előítéletesek. És úton te nem fogsz meggyőzni senkit arról, hogy ő már pedig ne utálja a pömtom kiket. Ha majd lát egy olyat a saját életében maga körül, aki kurvára ellentmond az előítéleteinek, akkor fölül fogja bírálni. Én pont ma a szomszéd néninek kihoztam a egy szekrényét. Szétszedtem, lemostam, betettem a lakásába, mert kellett. Hát szoktam neki segíteni időnként. És ő nyilván egy olyan fél év után így már elmondtam neki még 9 évvel ezelőtt, hogyha esetleg a folyosón találkozik velem úgy, hogy mi van rajtam, akkor ne lepődjön meg, hogy írtam egy könyvet, meg nem tudom. És ő egy ilyen rém evangélikus, nagyon vallásos, nagyon-nagyon konzervatív, és egyébként pontosan azokat a médiákat fogyasztja, amiket te is, amikről te beszélsz. rendszeresen vitatkozunk ilyen politikai kérdésekben. Úgyhogy amikor ezt elmondtam neki, akkor azt mondta, hogy ő ezzel nem foglalkozik, ő engem megismert, és én jó ember vagyok. Aha. És ennyit mondott, és az az érdekes, hogy nagyon sokszor vitatkozunk, és olyan dolgokat mondjuk, fölmondja azokat, amikre utaltam. És azt vettem észre rajta, hogy valami arról van szó, amikor azt mondja, de Kati néni. Másik részről meg azt mondják, hogy nem tudom, hogy mondjuk mit tudom én, hogy most épp legutóbb a feketék miatt, hogy miket csinálnak a feketék. Hát nem mondom, hogy néni. Ők rabszolgák voltak a 70-es évekig. És akkor így elmondja, hogy nem tudom, mert nem a 70-es évekig, hanem mit a 1865-ig, vagy meddig, de hogy lent még tovább is, meg mit tudom, mert nem utazhattak a buszon, de ezt mondtam, hogy ugye ez a Rosa Parks valamikor az 50-es, 60-as évek, mikor volt ez a híres. Na igen, tehát hogy addig, és utána is még küzdeniük kellett érte.
Igen, még szavazati joguk sem volt egy-két államban elég sokáig.
Na igen, és akkor hogy hát persze, hát igen, és amikor ilyen másfajta kilengéseket mondok, akkor meg hát nem, hát az nem lehet, hát az nem olyan, így nem. És én tudom, hogy egy tök emberséges. Egyszerűen nem tudja elképzelni azt, hogy vannak mások, akik annyira gyűlölnek, amiről meg te beszélsz, Karcsi. Hmm. Nem tudja, neki nem fér a fejébe, ezért nem létezik ez a dolog. Olyan nem lehet, hogy valaki engem azért gyűlöl, mert ilyen vagyok. Érted? Jó ember vagyok. De amit a Pride akar, az borzalmas. Ez egy hihetetlenül bonyolult képlet. Ezt nem tudom, hogy lehet megfejteni egyébként. Mert nyilvánvaló, hogy ő a saját életében nem előítéletes. Sőt, tehát tudom azt, hogy ilyen romáknak szokott adni ezt, meg azt, meg amaz.
Wow.
Ilyen idősebbeknek, meg nem volt egy család itt, akiket rendszeresen segített. De közben mindig, régen ugye a németek, most már Németország se olyan vigyázzak, ha megyek. Az oroszok jók voltak, de most már az oroszok nagyon jókat mondanak. 10 év alatt, értitek? Úgyhogy ő egy ilyen, amikor ide költöztem, akkor egy ilyen ős kommunista ellenes férje, az egy nagy ilyen, mit tudom én, ez is egy ilyen. Na szóval ilyen, így forgatja az embereket meg ez az egész, amit te mondasz, de közben az, hogy milyenek önmagukban, az meg valójában nem változik meg. Mm. Ez nagyon bonyolult szerintem.
Igen, érdekes, hogy a mélyén tényleg ugyanaz. Tehát kiderül, hogy ő nem előítéletes igazából, meg ugyanúgy.
Hát vagy pont az, hogy talán inkább hogy előítéletes, de nem rossz indulatú, akkor ezt mondanám.
A pécsiek nagyon panaszkodtak, hogy nagyon sokan elvándoroltak Pécsre, és hogy a kulturális élet az nagyon így visszaesett, nem olyan jó hely ez már, mint volt régen. Nagyon kiesik Budapesttől, még a többi nagyvárostól is távol esik, hogy ott is ilyen, az is nagyon ilyen izolált hely, de nagyon jó hangulatú város az különben. Én nekem nem tetszik.
Nagyon szeretem, és valószínűleg azért, mert én Budapesten nőttem föl, meg ott is éltem 21 éves korom, még aztán Pécsen tanultam, 6 évig itt éltem, és aztán visszamentem Budapestre. De amikor 6 év Pécs tanulás után 27 évesen visszamentem Budapestre, vagy 28 évesen, akkor egyszerűen már nem tudtam ott megszokni. Én Szlovéniába járok nagyon sokat, nagyon megszerettem azt az országot, és ott is mindig ez a egyszer kimentem a fordítomhoz, találkoztunk Muraszombaton, ott lakik, és egy 10000-es város, és megérkeztem, és rögtön az első, amiben belefutottunk, az egy ilyen szabadtéri kortárs táncfesztivál volt. 10000-es városban így az eléggé, hogy is mondjam, így
odavár. Hát igen, a kortárs tánc Budapesten is nagyon nehéz eladni.
Igen. És egy ilyen kétsávos út, egy ilyen a belváros kicsit kijebb, mellette egy ilyen kávézó, és akkor az meg valami kulturális, ilyen művészeti kultúrház, vagy ilyesmi, ilyen szép új épület, és mellett ott gyakorlatilag a placon a fűre rá volt téve egy ilyen címpad, ilyen lapos, ilyen fa valami, és akkor valaki zongorázott, és volt tánc, és akkor ez az utcán gyakorlatilag nagyon furcsa volt. Az echte pécsiek azt mondják, hogy de most már kezdem látni, hogy így van, hogy azért ez a város ez nem véletlenül ilyen itott, vagy ilyen kulturálisan ennyire mindig így élen jár, mert hogy ilyen nagyon multikulturális, mert hogy szószoros értelemben több különböző kultúra élt együtt, tehát hogy ilyen bolgártól kezdve délszlávokon át, és itt a romák is azért egy csomó, itt lett először a Gandhi gimnázium, ugye itt alapították meg, itt van romológia tanszék, tehát hogy valahogy itt úgy minden kicsit úgy ki tud fejlődni. Hát meg ugye a sváb. És rengeteg székely, akiket ugyancsak kitelepítettek, ha jól tudom, bár ennek most utána kire nézek. Vannak ilyen barátom is, akinek az egyik ága a sváb, a másik székely. Tolna megyél sok ilyen, nagyon érdekes, hogy nagyon-nagyon sok a sváb falu.
Még nekem rémlik zsinagóga is, hogy lehet, hogy régen a háború előtt sok zsidó is volt Pécsen.
Persze, hát vannak ilyen botlatókövek is, pont az én utcám fölött is egyel. Hát most is megvan a zsinagóga. Azoknak a ház előtt elhelyeznek egy ilyen emlékkövet, akiket onnan deportáltak. Néhány helyen vannak ilyen. Hát látszik is kicsit azért is botlató, mert hogy így belebotlasz, vagy nem tudom.
Mert gondolkozol az új könyvön, hogy milyen, mik foglalkoztatnak, más ilyen írás technikák, vagy ilyen formák érdekelnek-e, hogy forgatókönyve például, vagy gondolkozol-e ilyenekbe, vagy a saját írás technikádat fejleszteni, mik a céljaid most ugye közel években?
Az nagyon érdekes, hogy mindenképpen úgy tudok írni csak jól, szerintem, vagyis én így működöm, hogyha abban, amit írok, abban van valami személyesség, de valami nagyon mélyen személyes, és nyilván ez az Inkognitó esetén tök evidens volt. Az Aludnot Kerel esetén is evidens volt, de már sokkal tudatosabban csináltam történetet belőle, szerkesztettem úgy, hogy az már sem az én, sem a családom élete nem volt, hanem ilyen bizonyos elemeket így bele tudtam tenni, vagy ilyen karaktereket, karakterformálásba segítettek ilyen figurák, akiket egyébként ott ismertem meg, ahol a nagyszüleim éltek egy tanya központ, egy állami gazdaságnak egy ilyen 10 házas ilyen épülete volt, ott éltek, akik ott dolgoztak az állami gazdaságban, ez Budapestről 60 kilométerre volt, nagyon sok nyarat töltöttem ott, még kisgyerekkoromban, vagy gyerekkoromban, aztán később is jártunk oda, amikor a apám visszaköltözött oda, a nagyszüleimet ápolni, és akkor ebben is nagyon sok ebben is volt egy személyes, és ebben a most írott regényemben valami egészen másképpen, de ebben is nagyon személyes dolgok vannak, de ezt most talán nem is akarom lelőni ezt a poént, mert ez, vagy nem is mondta, hogy nem poén, de hogy ez így most, ezt nem akarom kifejteni, de hogy a személyesség fontos, és valahogy abból kiindulva az ember keresi folyamatosan azt, hogy hogyan tud egyre inkább azon túl lépni, hogy a saját személyes dolgot írja meg, mert egyszerűen már az nem annyira érdek.
Igen.
Ebből egy jó érzés ebből kilépni, így akár a fantázia, akár más formák felé. Nem jó beleragadni, és ugyanígy abba se jó beleragadni, vagyis én úgy érzem, hogy nem akarok beleragadni abba se, hogy így se abba, hogy ilyen, mondjuk ez a leginkább, ez a második regényem kapcsán volt, hogy ez a szociális érzékenységű próza, meg hogy ez az ilyen társadalmi érzékenység, meg ezek a hívószavak, amikre az ember így, amiket automatikusan társítanak hozzá, ami ugyanúgy megvan most ebben a regényben is, de hogy azon nagyon sokan gondolkodtam, hogy tudj megcsavarni, hogy már ne, hogy benne is legyen, de ne ez vigye, hanem valami más vigye. Mm-hmm. És direkt valami ott, hogy tök más téma legyen benne, és akkor ez a más téma, ez így érdekes módon egy ilyen őrült szerelem története lett, ami közben tele van egy csomó ilyen traumatikus dologgal, mint például egy balesetet szenvedő lány, aki kómában van, és akkor így szépen épült fel az egész, és ebben a regényben most, ami most fog megjelenni, ebben van 4 beszélő, egyik ezek közül, aki kómában van, és már ebben a regényben is sokat kísérleteztem azzal, hogy hogyan lehetne maga az írás technikát, ugye erre is kérdeztél, hogy az írás technikát hogyan lehet egy kicsit megint csak kibillenteni abból, amit eddig csináltam. És nyilván ezért is telt el a 2 könyv között, hát 6 év, tehát azért az elég sok. Én nem akarok évente könyveket írogatni, csak azért, hogy legyen egy könyvem. De hogy nyilván ebben az is benne van, hogy nagyon másképpen akartam csinálni, mást akartam csinálni. A könyvnek egy bizonyos, az egyik narrációja az majd, hogy nem ilyen prózaversszerű, tehát hogy így ennyire valamilyen szinten még ez ilyen, mondjuk így, hát ez aztán végképp egy új terület volt, amit így jó volt így felfedezni. Érdekes az, hogy azt a szereplőmet, akit a leginkább tudok a saját világomhoz kötni, egy nálam idősebb férfi szereplő, aki történelem tanár egy iskolában, és az ő ilyen ironikus, ilyen nagyon ilyen kameraszerű, nagyon-nagyon érzékeny kicsit, hát ez mégis egy érzékeny nyelvét, ezt úgy, de ugyanakkor nagyon ilyen logikus is, meg nagyon ilyen átgondolt nyelvét, ezt már kezdtem mondani a végére. Tetszett az, hogy ezen az ilyen prózaversszerű, szürreális valamint dolgoztam egyre többet, meg hogy a másik lány szereplőt, aki a regényben volt, ő neki is fölépíteni azt a nagyon-nagyon, remélem, hogy sikerült azt a nagyon rájelző nyelvi világot, ami megint csak egy tök érdekes ilyen utazás volt ilyen szempontból, és az az egészben a legérdekesebb, amikor ezt írja az ember, hogy a személyesség ugye úgy jön vissza, hogy valójában egy ponton rájössz, hogy ez a négy szereplő, akik közül teljes 50-es történelemtanár, egy 21 éves fiú, aki egy ilyen Budapest környéki kistelep, ilyen városfalú, valami, mit tudom én, ilyen helyen él, és ilyen elég alsó osztályból származik, teljesen ilyen, hát egy rossz társaság, stb. Neki a nővére, aki ők kettenkor a Árván maradtak, és ő nevelte fel ezt a fiút, tehát ő egy ilyen eléggé terhelt, de ugyanakkor nagyon tehetséges, érzékeny, de közben egy kicsit mindig az őrület határán billegő lány, és akkor a negyedik szereplő meg így kómában fekszik, és ő meg így az egész, neki az apja a férfi, és akkor ő rekonstruálja kicsit a férfi által elmondottakat, mindig ő így a tudattalanul is, szó szerint tudattalanul így mindig ellenpontozza, vagy megerősíti. És a legérdekesebb az volt, hogy ezekben a nagyon különböző karakterekben így az ember egyszer csak az döbben le, hogy ez mind nő. Hogy így hogyan lehet tehát az emberben ennyi minden van. És hogyha az ember elkezd írni, és ezzel elkezd így nagyon foglalkozni, és így bele, van ebbe valami, én életemben pár füvetigbe szívtam bele, úgyhogy nem tudom, hogy jó amit mondok, de kicsit ilyen drogszerű lehet, hogy elkezdesz csinálni valamit, és egyszer csak érzed azt, hogy így mennyire elmenedik, és így teljesen beszippan magába, és közben végül is egy fiktív karakter, de mégis te vagy, én vagyok az a 21 éves fiú, aki a világgal szemben mindent, a világgal szemben, és csak azért is mindennel szemben, és én mondjuk én ilyen voltam 16 évesen. Igazából ez a csodálatos az írás, minden, ami utána jön, az már csak ilyen plusz, tehát hogy kiadják, megjelenik. Az megint csodálatos, amikor visszakapod a visszajelzéseket, hogy ez meg az meg amaz, akár nyilván a jobbak azok csodálatosabbak, mint a rosszak, de hát a rosszból megtanulni lehet, de hogy ez van, és ez a írás technikára való bonyolult válaszom. Az meg, hogy mi gondolkodok, azt meg már tudom, de azt teljesen világosan tudom, hogy mi lesz. Valójában már akkor tudtam, amikor ezt elkezdtem írni, és ha azt nem tudtam volna, akkor ez sem biztos, hogy még elkezdem. Mm-hmm. Hát, hogy most úgy tűnik, hogy remélem, hogy nem lesz 6 év a két könyv között, és most miközben ezt írtam, valahogy néha eszembe jutott egy másik is. Mert még ez se jelent meg, még ennek is most jön csak az igazi kifutása, meg még vannak projektek, amiket emellett csinálok. Csináltunk most egy könyvtrélert, ami szerintem nagyon jó lett. Hát ilyen hangulatos, igazából csak egy hangulat, tehát nem lehet 33 másodpercben nem lehet narrációt.
Az előző tréler is nagyon jó kömmel, amit én láttam.
Azt a Gróf Balázs csinálta.
Aha.
A képregény rajzoló.
Az aludjárene annak is nagyon jó trélere van.
Igen, az jó volt. Hát az animáció volt.
Ez egy jó, nagyon jó ötlet szerintem, mert én ilyet még ilyennel nem is nagyon találkoztam még, hogy könyvek.
Vannak, most a Magvető elkezdte csinálgatni, és ilyen pont ilyen félperceseket, mert az Élet és Irodalomnak ugye úgy adják ki a cikkeit mindig, hogy kell nézni egy reklámot előtte, akkor a magvetős könyvek azok itt elég sok magvetős könyv így. Hát nem csak magvetős egyébként, de hogy én most azokat vettem észre, szóval így ilyen könyveknek szokott jönni így az előzetese. Hogy igazából egy Lakatos László, ő szociológus volt az, aki meggyőzött a szociológiáról, hogy nekem szociológiára kell mennem. Volt egyszer egy óra, ami az egész óra egy vita volt, azzal az állításával, amit akkor persze én is értettem, csak kapizsgáltam. Ő azt mondta, hogy nincs tehetség. És akkor azt mondta, hogy nincs tehetség, csak hozzáférés. Azokhoz az eszközökhez, amelyekkel a tehetséget ki tud bontakoztatni. Erre mondta azt, hogy mondjuk hiába van valakinek tehetsége a zongorázáshoz, hogyha az egész családjának annyi pénz van egész életében, hogy mondjuk maximum, nem tudom, hát egy szegény család, ugye. Ha meg valaki jó családba születik, akkor abba beleverik azt, hogy zongorista legyen esetleg, még akkor is, hogyha nem a legtehetségesebb benne. Bécsbe egy könyvbe mutatom, még talán 3 éve, és ott a ilyen dolgokról volt szó, és mikor ezt elmeséltem, akkor a Tóth Krisztina, ő is ott, neki meg nekem volt a bemutatóm egyszerre, és akkor a közönségben ült már, és akkor közbeszólt, vagy hát így nem közbeszólt, tehát elmondta, hogy ő találkozott egy ismert egy roma fiút, akiről egyszerűen kiderült egy idő után, hogy nem lát lényegében. Annyira rossz a szeme. Viszont nagyon tehetséges volt, azt hiszem, valami matematikával, nem tudom. És amikor ez így előjött, akkor is az kiderült, hogy a család el akarta titkolni, hogy a gyerek rosszul lát, mert nem akarták, hogy ebben a munkaerőpiacon, mert hogy itt a köműves lesz, vagy nem tudom mi. És hogy ez megint ez a hozzáférés. A hozzáférés ugye jelenti azt is, hogy milyen kulturális tőke vesz körül, vagy milyen kulturális szokásokból jössz, miket örökölsz a családodtól, stb. Ugye. De ez egy jó példa volt szerintem, hogy elég ilyen...
De dolgoztál egyébként, mint szociológus?
Nem is, tehát nekem hivatalosan, nekem ilyen nyelvvizsgamentő diplomám lesz, hogyha beadom a papírjaimat.
De tök sok szociológus van egyébként, akiből ilyen művész lett, vagy nem tudom. Azt hiszem Hajós is szociológus.
Hajós szociológus, igen. Hát nagyon sokan, az Ával a Pál is az írók közül, és még lehetne sorolni. Szerintem a szociológia, az a szemlélet, az nagyon benne van. Tehát én nagyon fontosnak tartom azt a szemléletet, amit a szociológia hordoz. Mm. Pont arra kérdez mindig rá, hogy amit látunk, az tényleg úgy van, és nézzünk mindig mögé, meg megint mögé, meg megint mögé, és akkor már nem tudom, akkor lehet, hogy más fogunk látni. Hogy írni akar, akkor ott ez a lényeg, hogy a lehető legtöbb, hogy is mondjam, egy dolognak a lehető legtöbb oldalról lehet tudja képzelni, a legtöbb mindent meg tudja látni benne. Uh-huh. Ilyen értelemben a szociológia az egy nagyon jó ilyen, egy jó ilyen terepe a megfigyelésnek, konkrétan erről szól, megfigyelünk dolgokat. A szociológiai gondolkodás, meg egyébként azt a szociális érzékenységet, amiről beszélünk, mondjuk egy aludott kerülő esetén, azt nyilván nem lehetne úgy megírni, hogyha nem, szerintem ahhoz kellett azt, hogy én jártam egyetemre, és tanultam ilyen mindenféle dolgot, ami öntudatlanul is elkezdett működni akkor, amikor a témához nyúltam. Hmm. Nyilván mondhatnám azt így önkritikusan, hogy ahhoz a könyvhöz pont, hogy inkább sokkal inkább ilyen szociológus aggyal kezdtem el írni, mint mondjuk író aggyal, mert hogy jobban kellett volna az irodalmi. Tehát irodalmilag a nyelve tök erős volt, meg ilyen, tényleg van egy ilyen következetesség benne, de hogy egy kicsit úgy érzem, hogy nem gondoltam át eléggé azt, hogy milyen perspektívából írom meg. Szóval nagyon sok apróság volt, amit mondjuk ennél a környe már így ügyezem, hogy megtettem, hogy egy kicsit jobban átgondoltam az egésznek a kereteit.
Téged érdekel egyébként így a népi kultúra, meg így mondjuk a világháború előtti Magyarország?
Hát én inkább a két világháború közötti szociográfiák közül olvastam dolgokat. Pont amikor megjelent az Aranyozott Kör, akkor olvastam újra a Puszták népét, tehát az nagyon durva volt. Ez megint ugyanaz, hogy nem változott semmi. Az az érdekes, hogy amikor én ezt elkezdtem csinálni ezt a könyvet, akkor már annyira szinte túlzásba estem, volt egy ilyen 60 ezer vagy 70 ezer karakteres vázlatom, és az csak egy vázlat volt. Tehát, hogy így... De a vázlatot úgy értem, hogy gyakorlatilag minden fejezetnek előre megírtam azt, hogy mi lesz benne nagyjából, milyen egy éppen ki szólal meg, hogy követik egymást, és nagyjából éppen hol tartunk az időbe.
Fú, ez majdnem mint egy forgatókönyv.
Hát vagy igen, végül is az forgatókönyv, igen. És aztán utána azt kezdtem el így úgymond kitöltögetni. Tehát elkezdtem megírni. Most ezt nem akarom hosszan mondani, mert ez nem egy íróiskola, de hogy az nagyon érdekes volt, hogy amikor elkezdesz egy ilyen világot fölépíteni, akkor nagyon, az a be, hogy volt egy ilyen nagyon fölvillanyozó tapasztalásom, és elfelejtettem, hogy nem írtam föl, nem küldtem el magamnak e-mailen, nem jegyeztem föl. Volt egy pillanat, amikor azt éreztem, hogy úgy összeállt az egész, hogy egyszer nem történnek másképp a dolgok, tehát hogy a regény magát fogja megírni, tehát van valami, és az valamerre halad, és egyszer úgy történnek meg a dolgok. Ezt már sokszor éreztem, más szempontból éreztem, hogy a regénynek van egy ilyen nagyon-nagyon durván kényszerítő ereje rajtad, tehát hogy így akkor tud igazán működni, amikor azt éreztem én, hogy már rég nem vagyok fontos, hanem a regény csinálja magát gyakorlatilag. Akkor éreztem meg, hogy mégis jó, amit csinálok. Hogy akkor úgy éreztem, hogy ez most megy valahova. De azt a súlyt, ami rád telepszik, amit te csináltál, de hogy nekel az általad teremtett Frankenstein. Tehát, hogy van valami, és akkor néha azt érzed, hogy így, nem tudom, átmegy rajtad. Volt az elején szó erről, hogy abba, talán úgy megy előre a társadalom, hogy Ez is elmondja maga elemét, az is elmondja maga elemét. Mindenki mond valamit, és akkor így valahogy egy ilyen folyamatos ilyen vitákban, meg ilyen konszenzusokban így lassan így megkonstruálódik egy ilyen társadalmi rend, aztán az vagy időnként felborul, akkor újra kezdődik ez a diskurzus, és akkor ez így, ez mondjuk a mit tudom én a haladás, ez a nyugati kultúra, vagy nem tudom, tehát hogy ez valami ilyen, ilyen belátható dolog, és szerintem ezt pont amit te mondasz, azt úgy lehetne lefordítani erre, hogy egy csomó dologban, én magam is úgy érzem, hogy egy csomó dologban totál liberálisnak gondolom. Magam is úgy érzem, hogy az, azt kellene, azt a fajta logikát, vagy azt a fajta értékrendet kellene érvényesíteni bizonyos területeken, de máshol meg úgy érzem, hogy nem az vinne előre, hanem mondjuk a konzervativitás. És akkor lehet, hogy itt ebbe is az van benne, hogy nem a liberálisoknak van igazuk, meg a konzervatívoknak, nem tudom kiknek, hanem hogy lehet, hogy nagyon sok igazság van. Hogy most ezekből mi jön ki, hát ez sajnos az a baj, hogy soha valahogy mi úgy beszélünk, mintha ezek annyira ellentétesek lennének, hogy csak az egész mindenben annak lehetne igaza, meg csak annak lehetne igaza. Miközben fogalmam nincs, hogy kinek van igaza egyébként. Én más tudom, hogy nekem igazam van egy csomószor. Tényleg, mit gondolok, hogy gondolom, igen, meghallgatom a másik oldalt, és így rájövök, hogy lehet, hogy tök hülyeség, amiben hiszek, vagy mit gondolom. Én ezért nem szeretek egyébként már ilyen közéleti kérdésekben megnyilvánulni. Pár éve nem is nyilvánulok meg, mert úgy érzem, hogy ki vagyok én, hogy ezt megmondjam. Én inkább írni akarok könyveket, aztán kész. Azt abban vagyok talán.
Noé, azt szerettek volna még kérni tőled, hogy szoktunk minden ilyen adásban ilyen kulturális ajánlót kérni a vendégektől, ami kedvenc ilyen, vagy nem csak kedvenc, hanem mostanában mondjuk nagy hatása volt rád, könyv, film, zene esetleg, amit ajánlanál, hogy elolvassanak, megnézzenek, meghallgassanak?
Hát most amikor írok, vagy így intenzíven dolgozok egy saját regényen, akkor általában nem nagyon szoktam más szép irodalmat olvasni. Nagyon ritkán. Most egy pár könyvet olvastam el az elmúlt egy évben mondjuk ilyen szép irodalmat. Inkább ezt a nagy kedvencem, ez a Világjárók sorozat, hogyha ezt ismeritek, ez a 90 kötet talán, vagy 180 valahány. Ez a, aztán a gondolat kiadó adta ki, és ilyen, vannak ilyen egészen klasszikus útleírások, tehát ilyen Fritjof Nansen, meg Amundsen, meg Thor Heyerdahl, illes borítottak, hogy Világjárók, igen.
Annak, ja, jó,
meg az marha jól néztek ki azok a könyvek, meg sokszor képmeléklet van bennük, és én egyszer azt hiszem talán csak egy 4-5, vagy talán maximum 8 kötet hiányzik a teljes sorozatból, nagyon, nagyon szeretem.
Hú, és király vagy.
Belővenni, amikor így olvasni akarok, mert az mindig egy ilyen jó, hát más, nagyon más, és most ráadásul volt több projekt, amihez kellettek is ezek a könyvek, illetve a regénybe is valamilyen szinten beépítettem, mert a regénynek az egyik ilyen kulcs jelenete az a 2018 őszi esemény, amikor a Sentinelézek megölték az amerikai misszionáriust, amíg emlékeztek erre azon a szigeten, ott az Andamán.
Igen, igen. Az Andamán szigeteken, igen, igen.
Tehát, hogy ezeket a könyveket nagyon olvastam, és most egy olyat olvasok éppen, ami nagyon-nagyon tetszik, majd tartunk egy szünetet, és időt, akarok felolvasni egy részt belőle.
Jó.
Tehát mondjuk, az bőleg most még a címét is elfelejtettem, arról szól, hogy egy amerikai, egy író felszáll vonatra New Yorkban, és elmegy egészen a tűzföldig. És most még Guatemalánál tartok, de elképesztő, hogy milyen jó írás. Tehát, hogy ilyen hihetetlen jó. Egyszerű irodalom is, de közben az egész társadalomnak, a társadalom, a kultúra, hogy turistáskodik, de közben nem akar, milyen emberekkel találkozik. Hát szóval egy ilyen iszonyatosan jó egyvelege ennek az egésznek. A zene azért nehéz, mert egészen egyszerűen én azt hiszem, hogy nekem én szinte csak zenével foglalkozom, hogyha nem írok, tehát hogy vagy ha nem dolgozom, zenét hallgatok, de hogy ilyen, én felfedeztem egy White Wine nevű zenekart megint, újra meghallgattam a 2017-es lemezüket, és hát nem tudom, ilyen teljesen ilyen abszurd, hogy milyen jó. Nem is tudom, hogy nevezze. Azt hiszem magukat se így, hogy leírják, hogy ilyen David Bowie-tól, nem tudom, meddig van minden benne. Nagyon szeretem az olyan zenéket, amikben azért nagyon különböző egymást sokszor kioltó, vagy egymásra ellentétben álló műfajok is megvannak, és ezt is egyébként Pécsen az egyik elég jó szórakozójának a tulajdonosától kérdeztem, meg volt valami zenei fesztiválon a Ljubljanában, ilyen fiatal zenekarok, és mondtam, melyik volt a legjobb, és akkor ezt mondta, hogy ezt nézzem meg. Aha. Volt. Na, olvassak? Már valahogy úgy ülök, hogy látszódjon a könyv is. Végig annak drukkolt, hogy a macska megjelenjen az ülembe, de sajnos nem jött. Pedig olyan jól lett volna cukor. Hát,
az igazi lett volna. Meg egy pipa. Kötött poló.
Egy pipa.
Na, szóval ez arról szól ez a könyv, hogy ugye ez a csávó, ez az író, ez elutazik. Vonaton megy, végig vonatokon utazik, meg így. Tehát vonaton megy az expressze, mert az egy vonalút, vonatút. És a guatemalai, meg Guatemalában rengeteg a földrengés, és azon csodálkozik, hogy három épület, a város három legfurcsább épület, egy valami templom, meg még másik kettő, egy ilyen palota, meg valami, igen, szobrok, ezek mindig kiállták. Tehát ezek minden földrengést így valahogy túléltek. Na, akkor most olvasok. Az utca üres, rajtam kívül nincs több járókelő. Úgy éreztem, holmi aforizmaféle búvik meg abban, ahogy az a röhelyes templom, a hamis palota és a vérfagyasztó szobrok kiállták a világ legkegyetlenebb földrengéseit, épségben maradtak, ahogy az ostobák átvészelik a gúnyviharát. Csak mentem, és már alkonyodott, mire egy vegetáriánus vendégről leletem egy sötét külvárosban. Az étteremben mindössze hárman voltak, egyikük turbánban, hosszú szakállal és a szik, vallás, szertartás és ezüst karkötőjével egy kaliforniai fiatalember. Épp elszakadni készül a szik vallástól, közölte, de még nem jutott hozzá, hogy megborotválkozzék, a turbán pedig önbizalmat kölcsönöz. Mind a építészmérnökök házakat terveznek, akik két esztendeje az 1976-os földrengésben hajléltalanok lettek. Csak tervezik a házakat? Kérdeztem, vagy fel is építik? Tervezünk, lakótömböket csinálunk panelekből, falvakat tervezünk, házakat építünk A-tól Z-ig, közölte a turbános. Nem ajánlatos túlzásba vinni az e-fajta idealizmust, figyelmeztettem, végtérés a kormány dolga, hogy fedelet kerítsen a lakosok feje felé, fölé. Pénzszűkében vannak, eladhatnak fémhulladéknak egy pár bronzszobrot. Mikor már megbízásból dolgozunk, közölte a másik. Nem volna jobb megtanítani az embereket, hogyan kell házat építeni? Aztán rájuk bízni a többit, kérdeztem. Mi csak három falat húzunk fel, magyarázta a turbános. Akinek ház kell, maga fejezi be. Felhúzza a negyedik falat, és rárakja a tetőt. Helyeseltem. Ezáltal helyreállt az egyensúly, bizalom az idealizmusban, egy szemernyi óvatossággal mérsékelve. Meglehetősen komor társaságnak látom a guatemalaiakat, közöltem. Nekik is ez a tapasztalatuk? Te felelj, mondja az egyik fiú a turbánosnak. Te vagy itt egy éve. Komorak, mondta a turbános, és bölcsen simogatta a szakállát. De hát minden okuk meg is van a komorságra.